41. Karen Holmes majdnem egyálló hétig készülődött erre a pillanatra. Még aznap este, amikor Meade felhívta, sikerült megtudni a férjétől, miközben óvatosan kifaggatta a katasztrófáról, amit Bloom halála jelentett a század számára, amit már régen sejtett, de nem akart nyíltan megkérdezni, hogy Holmesnak még mindig nem sikerült rávennie Warden főtörzs őrmestert, hogy jelentkezzen a tiszti tanfolyamra. Miközben megtárgyalták Bloom esetét, látszott a férjén, hogy fölöttébb el van keseredve Warden miatt. Mert pusztán az a tény, hogy Warden benyújtja a kérelmét, nem is szólva arról, hogy eleve kétségtelen volt, hogy a kérelmet kedvezően fogadják, nem csak hogy ellensúlyozhatta volna azt a kedvezőtlen benyomást, amelyet Bloom öngyilkossága keltett, hanem direkt jó pont lett volna Holmes számára. Az ötletet a felesége vetette ugyan fel néhány héttel korábban, még Pruitt perével kapcsolatban. Holmes azonban már a maga ötletének tekintette.
Hát, nagyon megváltoztak az idők, jegyezte meg keserűen Holmes. Egy tiszt könyörög egy altisztnek, hogy méltóztasson tiszté válni, ez meg egyszerűen nem hajlandó.
Ez a filozofálgatás Karen egyik fülén bement, a másikon meg ki. Már megtudta, amit tudni akart. Gyanúja beigazolódott. Bolondá tették. Alig bírta megállni, hogy részvétet keresve el ne mesélje a férjének az egész históriát. Folyton csak az járt az eszében, hogy az alatt a két hét alatt, amikor olyan boldog volt, mint még soha életében, tudatosan tartózkodott minden gyanakvó kérdéstől, csak hogy megmutassa a férfinak, mennyire bízik benne. Meade meg közben tudatosan becsapta. Nagy, éneklő boldogság töltött el a gondolatra, hogy hamarosan ismét a közelében lehet, de közben mérhetetlen szerelmében és bosszú vágyában gondosan a legapróbb csípős megjegyzésekig eltervezte, milyen büntetéssel fogja sújtani. Mivel szerelmes volt bele, pontosan tudta, mivel lehet a legjobban megsérteni, és mivel bosszúra vágyott, elhatározta, hogy könyörtelenül az utolsó cseppig kiüríteti vele a keserű poharat, mielőtt engedné magát kiengesztelni. Most azonban, amikor a férfi beült a kocsiba, szeme vadul csillogott a nagy nehezen visszafojtott szorongástól, és róla még csak tudomást sem vett. Az asszony rögtön tudta, hogy valami baj van, és megfeledkezett bosszúvágyáról. Miközben nyugodtan sebességet váltott, megkerülte a parkot, és szó nélkül kihajtotta Britannia Avenue-ra, szerelme megtelt anyai aggódással, és féktelen, gyilkos dühfogta el minden és mindenki ellen, aki vagy ami fájdalmat okozott Wardennek. Némán haladtak végig a lassan fortyogó belvárosban, el a szárazon perzselő stadion mellett. Karen ügyesen vezetett. Warden elkeseredetten fújta a füstöt. Aztán tovább a szabad kőműves székház mellett, át az árnyékos Punaohu kormány negyeden, amely fölött láthatatlanul is ott tornyosult uralkodóan a Round Top meg a Tantalus. Már majdnem kiértek a University Avenue-ra, amikor Warden végre dühösen elhajította a cigarettáját, és kezdte elmondani az egész históriát. Mielőtt áthajtottak Kaimukin, Wailain és Valiupén, egyfolytában beszélt. Amikor már majdnem maguk mögött hagyták a várost, kiértek a Kokó csúcs felé vezető köves útra, és Karen, ahelyett, hogy tovább hajtott volna ki a szabadba, a Kokó csúcsnál bekanyarodott a kiáve fák közé, ki a sziklákhoz a Hanuama öböl bejáratánál fekvő széles, kavicssal felszórt parkolóhelyre. Egy sereg vékony lábszárú, fürdőruhás, középiskolás gyerek kirándulásának kellős közepébe csöppentek. Kiabálva rohangáltak föl alá a sziklaszírtől a strandra vezető cikcakos ösvényen, ahol 100 méter hosszúságban felrobbantották a korallzátonyt, hogy ki lehessen úszni az öbölbe. A fiúk ajkurázták a lányokat, és a lányok síkoltozva menekültek előlük. Miközben a gyerekeket nézték, akiket hirtelen minden idegennél idegenebbnek éreztek, Warden még egyszer elmesélte az egész históriát, és ezúttal az asszony közbe-közbe kérdezett.
Szóval, fejezte be válvonogatva Warden, hádisznó lelépett és áthelyeztette magát.
És nem tudtad volna megakadályozni?
Dehogy nem. Megint lebeszélhettem volna.
Nem, azt nem, mondta határozottan Karen. Akkor nem az az ember lennél, akinek gondoltalak.
A Warden kelletlen pillantást vetett rá.
Ne gondold. Már sokszor lebeszéltem.
Akkor miért nem beszélted le most is? Kérdezte diadalmasan az asszony.
Miért? Bömbölte dühesen Warden. Mert látni akartam, nem utasítja el vissza magától a disznó. Azért. Aztán persze, hogy nem csinálta.
Azt hitted, hogy megteszi?
Elfenét, hazudta Warden. Hát csak nem képzeled.
Az asszony nem felelt, szüksége volt egy kis időre, hogy a dolog következményei teljes egészében felfogja. Vagyis arról van szó, hogy délutáni találkozásainkat szinte a végtelenségig el kell napolnunk, szólalt meg végül.
Warden mereven rávigyorgott, mint aki erre még nem is gondolt, de valahogy mégis számított rá.
Igen, körülbelül.
És éppen most, amikor már azt hittük, hogy minden rendben. Ó, mit? Amikor olyan keményen dolgoztál. Semmit sem tehetünk?
Nem tudom, mit tehetnénk. Ha csak nem tudsz elszabadulni hazúról egy-egy éjszakára.
Tudod, hogy azt nem csinálhatom meg.
De ha tiszt volnék, megcsinálnád, ugye?
Igen, de az más. Akkor végleg ott hagynám az egészet. De így kivigyázna a gyerekre. Akiben nyugodtan megbízhatok.
Oké. Van valami jobb ötleted?
Ha nagyon igyekszel, nem tudnád délelőtt elvégezni a munkád?
Warden keserűen gondolt a hihetetlen mennyiségű munkára, amit az elmúlt héten végzett, és a legszívesebben vadul fölkacagott volna.
Lehet, hogy el tudnám. Csak hogy ezúttal nem a munkáról van szó. Most arról van szó, hogy szolgálati idő alatt egyszerűen nem mehetek sehova. Az adott helyzetben senki se hiszi el, hogy az ember mindent megcsinál, még a te szerető hitvesed sem. Hónapokig fog tartani, amíg egy kicsit megint egyenesbe jönnek a dolgok. Ezért olyan fontos mindenkinek, hogy ott legyen, és megjátsza, hogy ő is segít ebben a szorult helyzetben. És mindenki, akinek muszáj ott lenni, árgus szemekkel fogja lesni, hogy a többiek ott vannak-e.
Akkor persze nem léphetsz meg minden további nélkül. Akkor tönkretennéd minden esélyedet arra, hogy egyszer tiszt legyen belőled. Ezt aztán igazán nem szeretnénk.
Nem, mondta Warden, ezt nem. Van még valami ötleted?
Karenben a férfi arcát nézve hirtelen újból föllobbant a könyörtelen bosszúvágy, amit 7 teljes napig dédelgetett magában, aztán 7 másodperc alatt hagyta elpárologni. Ezúttal azonban a férje, a tökkel ütött hülye ellen, aki idáig hagyta fajulni a dolgokat. A gyeplőt biztosan kézben tartó tapasztalt feleség felháborodásával fogadta meg, hogy ezért úgy elbánik Holmes-szal, hogy azt is meg fogja bánni, hogy a világra jött.
Én persze nem ismerem annyira a munkád részleteit, mint te, mondta, de szerintem legjobb lenne Gellowich őrmestert a lehető leggyorsabban kirúgni a raktárból, ez a legfontosabb.
Hogy látszik, nem ismered a férjedet? A jelenlegi helyzetben a legjobb esetben is legfeljebb 1 hónap múlva egyezne bele Gellowich leváltásába. De az is lehet, hogy csak 2 hónap múlva. 1 hónapnál hamarabb biztosan nem, de lehet, hogy csak jóval több, mint 2 hónap múlva, amikor ő már nem marad szégyenben, és Ike már annyi zűrt csinált neki, hogy megdühödik rá.
Nem lesz ebből semmi, csak kapjam én el, mondta élesen Karen. Kit akarsz a raktárba Gellowich őrmester helyett?
A Wardennek nagyot dobbant a szíve.
Rájött, hogy 100%-ig biztos, csalhatatlan eszköz van a kezében századának felfrissítéséhez és vezetéséhez.
A legszívesebben fenékbe rúgta volna magát, amiért eddig ez nem jutott az eszébe.
Pedig ezzel mindent elérhet, a határa csillagoség.
Aztán ráeszmélt, hogy már késő.
Leva meglépett, és az M századnál még ezzel a varázsvesszővel sem gyakorolhat rá semmiféle befolyást. Már kár a gőzért.
Pete Carlsent, felelte habozás nélkül. Keserűen nézett az elszalasztott lehetőségek után. Ő az egyetlen, aki dolgozott már raktárban, ha nem is sokáig és elég régen.
Akkor is jobb Gellowich őrmesternél, mondta nyugodt hangon Karen. És ha más nincs, akkor rá vagy szorulva. Nem vagy abban a helyzetben, hogy válogathass.
Az biztos, hogy jobb lenne. Csak nem elég jó.
Akkor ez el van intézve. Carlsen őrmester a te embered. Egy hetet kérek, mondta élesen az asszony. Csak egyetlen egy hetet. És Carlsen őrmester kerül a raktárba. Gellowich őrmester helyébe. Lehet, tette hozzá határozottan boldogan, hogy egy hét sem kell hozzá.
Akár így, akár úgy, hónapok kellenek hozzá, hogy rend legyen.
De drágám, ennél többet nem tudok tenni, érted? Hosszú távon Carlsen őrmester feltétlenül jobb lesz Gellowich őrmesternél. És minket a perspektíva érdekel, nem? Mi valami szilárd, tartós dolgot akarunk, nem? És ha a jövőnk érdekében el kell szakadnunk egymástól egy időre, mondta határozottan, akkor meg kell tennünk és kész.
De szépen kifundáltál mindent. Oké, mondjuk csak 4 hónapra kell elszakadnunk egymástól. A jövőnk érdekében. Csak 4 hónapra. Még ez is óvatos becslés. Elfelejtett, hogy 1 éven belül benne leszünk a háborúban.
Hát arról én aztán igazán nem tehetek, mondta Karen, és ezzel a maga részéről le is zárta a témát.
Ért fel a naptáradba? Meet Warden 1941. július 23-án megmondta, hogy 1 év múlva háborúban leszünk. De lehet, hogy még 1 év sem kell hozzá, mondta Warden. Szinte élvezettel festette még sötétebbre a dolgot.
Jó, mondta nyugodtan Karen. Tegyük fel, hogy még 1 év sem kell hozzá. Ez azt jelenti, hogy ami közöttünk van, egyszerűen tekintsük nem létezőnek? Hogy egye a fene a jövőt meg a terveinket? Amit majd csinálni fogunk a háború után?
Én nem ezt mondtam, felelte Warden, akit kezdett bosszantani, hogy az asszony nem érti meg. Én azt mondtam, hogy ostobaság állandóan a jövőben élni, amikor lehet, hogy nem is lesz jövő. Rendben van, készíts terveket a jövőre. De ne hagyd, hogy ezek a jövőre készített tervek, és lehet, hogy nem is lesz jövő. Szóval ezek a tervek lépjenek annak a kevéske életnek a helyébe, amennyit most élhetsz.
Én meg azt mondom, jelentette ki Karen, akit ugyancsak kezdett bosszantani, hogy a férfi nem érti meg, hogy jelenleg semmit sem szabad kockáztatnunk, és semmi olyasmit nem szabad csinálnunk, ami önmagában nem is boldogít, viszont egész jövőnket veszélyeztetheti. Azt mondom, hogy ha már áldozatot kell hoznunk, áldozzuk fel a jelent, a jövő érdekében.
Én meg azt mondom, hogy ha már a délutánok nem lehetnek a mieink, ahogy terveztük, mondta Warden, aki most jutott el ahhoz a ponthoz, ahová mind a ketten tudták, elejétől fogva ki akart lyukadni. Legalább néhány éjszakánk legyen, még ha ez egy kicsit veszélyesebb is. 1 év múlva talán soha nem lesz rá lehetőségünk.
Tudod, hogy erről mi a véleményem? Mondta Karen.
Persze, hogy tudom. És most már te is tudod, hogy az enyém mi.
Azt hiszed, érdekel az engem, te hülye?
Mondta Karen végre szabad folyást engedve dühének.
Mit gondolsz, mi veszíteni valon van nekem, ha rajta csípnek bennünket? Én csak rád gondolok, te átkozott hülye. Mi lesz veled, ha lebukunk és botrány lesz? Ha kiderül, hogy neked, egy sor katonának viszonyod van egy tiszt feleségével, méghozzá nem is akármelyik tiszt feleségével, hanem a saját század parancsnokot feleségével.
Szárok rá, ördült fel Warden. Jobban nem tolhatnak ki velem, mint a háború fog. Ha az embernek egy háború vigyorog a pofájába, akkor csak is a mára gondol. Ha te is ott lettél volna Kínában, mint én, te is ezt tennéd.
Lehet, mondta fagyosan Karen, de hadd kérdezzek valamit. Ez volt az a filozófiai szempont, amiért nem jelentkeztél a tiszti tanfolyamra, amikor pedig nekem azt mondtad, hogy jelentkeztél?
Warden eddig úgy érezte, jó vágányon halad, egyre jobban belemelegedett, és már majdnem ott tartott, hogy igazát be is bizonyítsa. Ettől azonban elnémult. Sokáig egyikük sem szólt semmit. Karen most ugyanazzal az acélos tekintettel nézett rá, amilyennel Warden nagy örömére Holmesra szokott nézni. Most azonban egyáltalán nem örült ennek a tekintetnek. Az asszony várta, hogy feleljen. Igen, mondta folytott hangon. Ezért.
Akkor képtelen vagyok megérteni, mondta élesen az asszony. Hogy várhatod el tőlem, hogy kockázatot vállaljak, az egész életemet kockára tegyem, hogy te kielégíthessed az állati ösztöneidet egy pár éjszaka az ágyban. És hadd mondjak neked még valamit, barátom, folytatta precízen tagolva a szavakat, ahogy egy gyakorló ápolónő beszél egy nyugtalan beteggel. Könnyű egy férfinak arról szónokolni, hogy törődjünk csak a jelennel. Sokkal könnyebb, mint egy nőnek, akit bármikor felcsinálhatnak, miközben a férfi a jelenben élvezkedik. Nekem hál' Istennek emiatt az egy miatt nem kell aggódnom. De bőven van egyéb okom az aggodalomra. Például mit csinálok, ha a férjem kirúg, a szeretőm meg aztán, amikor már neki kell eltartania, elhagy. Mikor én semmihez sem értek, csak feleség tudok lenni, és csak úgy érhetek el bármit, ha ott állok egy ostoba férfi mögött, és igyekszem ösztökélni. Szerinted talán ez jelenti azt, hogy éljünk a jelenben? Hogy akkor feküdjünk le, amikor neked tetszik, vagyis úgy látszik folyton, és hagyjuk a fenébe a tiszti rangot meg a házasságot, ami a tiszti rangon múlik. Majd csak lesz velünk valami? Vagy még inkább, tegyük szépen félre az egészet. Talán így gondoltad?
Azért csináltam, illetőleg azért nem csináltam meg, amit ígértem, mert nem akartam, hogy bármi is közbe jöjjön, és tönkre tegye a délutánjainkat. Márpedig biztos ez történt volna, ha részt veszek a tanfolyamon, mondta Warden folytott hangon csüggetten. Ezért nem csináltam meg.
És miért nem mondtad ezt meg, ahelyett, hogy hazudozol nekem?
Mert pontosan tudtam, hogy így fogsz reagálni a dologra, álszentségít neki, ezért.
De ha őszinte lettél volna, lehet, hogy nem így reagálok rá. Ez nem jutott eszedbe?
Hogyan így reagáltál volna, mondta Warden.
Szóval, mondta diadalmasan Karen, akinek mindenre megvolt a válasza, bármit mondott volna a férfi. Már is úgy viselkedsz, mint egy férj, aki csak annyit mond el az igazságból az ő kis asszonykájának, amennyit szerinte tudnia kell. Pedig még nem is vagy a férjem. Nem gondolod, hogy ez egy kicsit korai? Hogy azt nem mondjam, pimasság?
Semmivel sem nagyobb pimasság, mint amikor úgy letolsz, mint egy ostoba férjet. Robbant ki a sértésre dühösen Warden, ahogy a papír lobban lángra nagyító üveg alatt.
Lehet, hogy már nem sokáig kell elviselned, fenyegetőzött éles hangon Karen.
Neked meg akkor nem kell elviselned a férfi gyarlóságot.
Aztán szépen egybe keltek, és ma is boldogtalanul élnek, ha meg nem haltak, mosolygott Karen.
Erről van szó, mondta Warden.
Sandár rávigyorgott az asszonyra, és érezte, hogy úgy tölti el a bűntudat, amit az asszony ébresztett benne, mint valami lassan növekvő gomba.
Ne nézz olyan átkozottul bűntudatosan, mondta undorodva Karen.
Ki a fene néz bűntudatosan?
No, legalább nem lesz meg az a mentséget, hogy a szép délutánjaink miatt nem adtad be a folyamodványodat, folytatta könyörtelenül az asszony.
Azért is beadom azt a rohadt folyamodványt, akár hiszed, akár nem, mondta Warden az újabb szúrásra. Éhetetlen, hogy tudnak a nők egyre újabb és újabb tüskéket szúrni az emberbe, egyiket a másik után, egyre mérgezőbbeket.
Nem tudom, mi történt veled, mondta Karen eltérve a klasszikus recepttől, és kissé mélyebbre döfve. Régebben őszinte voltál. Elsősorban ezzel imponáltál nekem. Őszinte voltál, és amit gondoltál, kereken ki is mondtad. Fütyültél a következményekre. Bámultalak érte. Nyers voltál, erős, és goromba, mint, habozott egy darabig, megfelelő hasonlatot keresett, mint egy kincstári pókroc egy hideg éjszakán. De mindez kiveszett belőled. Amikor megismertelek, éppen valami olyat kerestem, amire büszke lehetek. És azt hittem, megtaláltam. Azt hittem, benned találtam meg. Úgy látszik, tovább kell keresnem. Úgy látszik, csak jól sikerült utánzat lett belőled. Lehet, hogy maximalista vagyok, de a legjobban sikerült utánzatok sem tudnak érdekelni. Danából nagyképű szamarat csináltam, és most úgy látszik, belőled is azt csinálok. Amikor találkoztunk, nem voltál ilyen. Úgy látszik, én mindig így hatok a férfiakra. Ahogy hozzájuk érek, rögtön kezdenek szétmállani.
Én is pont ugyanezt gondoltam, mondta Warden. És nekem épp úgy nem tetszik, mint neked. Kezdetben erős voltál, kemény, mint a szikla, és büszke, mint az oroszlán. Most meg nyavajgó nebáncsvirág lett belőled, és nem mondhatom meg neked az igazat, mert nem bírod elviselni. Akkor első nap nálatok, kezdte, de Karen keserűen a szavába vágott.
És aztán szépen egybe keltek, és ma is boldogtalanul élnek, ha meg nem haltak.
Ámen, mondta Warden.
Azt hiszed, hogy ez könnyű, mondta Karen. Azt hiszed, hogy semmi az egész. Ott követted el a hibát, hogy engedted, hogy bízzam benned. Hányszor láttam, ahogy gondolatban minden fruskát levetkőztetsz az utcán, még ha 50-es sebességgel robogtunk is el mellette, én meg ott ültem melletted, és pontosan tudtam, hogy teljesen megfeledkeztél rólam, és gondolatban már fekszel is levele.
Úristen, tiltakozott rémülten Warden. Soha! Karen csak mosolygott. Úgy értem, hogy az a valami egészen más. Becsület szavamra. A két dolognak semmi köze egymáshoz. Velük úgy vagyok, mintha kuplerájba mennék, mintha...
Legszívesebben kikaparnám a szemed, mondta Karen.
Igazán? Mondta Warden. Na és mit gondolsz, én hányszor néztem utánad, amikor hazahajtottál abban a tudatban, hogy egy szobában alszol azzal a csirkefogóval, sőt, mit tudom én, talán egy ágyban is. Én meg hazamegyek, fekszem a pricsen, és a legapróbb részletekig mindent magam elé képzelek. Biztos nem csinálsz belőle magadnak túl nagy problémát, hogy magántulajdon vagy.
Ó, te ostoba hülye, dühöngött Karen. Hogy képzelheted éppen te, hogy én az életben még egyszer lefekszem Danával? Nem érzek iránta semmiféle testi vágyat. Azt se tudom, éreztünk-e valaha is ilyet egymás iránt. Barátja, tudtam volna lenni. Jó barátja is, ha hagyta volna. De ami azt a dolgot illeti, azt kikapcsoltuk az életünkből. Sose megyek vissza ahhoz a férfihoz, aki egyszer becsapott. Ha nem is vagyok szűz, ennyi büszkeség azért van bennem. Már egy másik férfi puszta gondolatától is rosszul vagyok.
Na és ettől nekem mindjárt könnyebb lesz, ugye?
Nem hiszem, hogy neked sokkal nehezebb velem, mint nekem veled, mondta élesen Karen.
Aztán szépen egybekeltek, és még ma is boldogtalanul élnek, ha meg nem haltak, vigyorgott gonoszul Warden.
Igen, mondta Karen. Úgy látszik, ez a hagyományos eljárás.
Ültek némán, dühötten nézték egymást. Már felvonultattak minden érvet, amit egyáltalán fel lehetett hozni. Már elhangzott minden lehetséges tiltakozás. Nyomasztóan tudatában voltak annak, hogy eljutottak az értelmes szóbeli közlés legesleg végére, anélkül, hogy bármit is megmagyaráztak volna egymásnak, és elárasztotta őket a nemek viszonyának örök szemantikája. Körülbelül fél óráig ülhettek így. Mind a ketten együttérzésre vártak, de egyikük sem volt hajlandó együttérzésével megajándékozni a másikat, és mind a ketten fel voltak háborodva a másik részvédtelenségén. Mintha legalább egy szoba választotta volna el őket, és Kiki a maga ágyában feküdne a sötétben feszülten, idegesen, amíg végül a másik értetlensége fölötti felháborodásukból egy másik érzelem párálódott le. A meg nem értett ember tragikus szomorúsága. És közben egész idő alatt ott szaladgáltak körülöttük ordítozva a középiskolás fiúk a visítva rohangáló lányok után. Tudod mit? Szólalt meg folytott hangon Warden. Pontosan egyformák vagyunk. Abszolút ellentétei vagyunk egymásnak, és mégis pontosan egyformák.
Mind a ketten azt hisszük, hogy a másik át akar rázni, mondta Karen. És egyikük sem hiszi el, hogy a másik épp úgy becsüli őt, mint ő a másikat.
Dühöngünk és átkozódunk egymásra, pedig ugyanazt csináljuk, mondta Warden. És mind a ketten olyan átkozottul féltékenyek vagyunk, hogy alig bírjuk elviselni.
Mindenféle szörnyűségeket képzelünk, mondta Karen, és azt hiszük, hogy a másik távolról sem elég jó nekünk.
Soha életemben nem voltam olyan szerencsétlen, mint amióta veled találkoztam, mondta Warden.
Én se, mondta Karen.
De nem cserélném el semmiért egy pillanatát se, mondta Warden.
Én se, mondta Karen.
Az ember azt hinné, elég öregek vagyunk már, hogy okosabbak legyünk, mondta Warden.
Úgy illene, mondta Karen.
Mégsem akarok változtatni rajta, mondta Warden.
Az olyan szerelem, mint a miénk, mindig csupa szenvedés, mondta Karen csillogó szemmel hevesen. Ezt tudtuk mind a ketten már, amikor elkezdtük. Mindig gyűlölték az olyan szerelmet, mint a miénk, tette hozzá, és félig nyitott szájjal melegen csillogó szemmel nézett a férfira, mint valami Szent Johanna, és ettől Wardent hirtelen iszonyú vágy fogta el, hogy lefeküdjön vele. A társadalom mindent megtesz, amit csak tehet, hogy meggátolja az ilyen szerelmet, mint a miénk, és amit nem tud meggátolni, azt elpusztítja. A házasság biztonságában élő amerikai férfiak nem szívesen gondolnak rá, hogy a feleségüknek joga van elhagyni őket, pláne szerelemből, aminek egyelőre nincs vásárlóértéke. És a biztonságos házasságban élő amerikai nők, akiknek addig prédikálták ezt, amíg el is hitték, tudják, hogy becsapták őket. Ezért mindenkinél jobban gyűlölik az olyan szerelmet, mint a miénk, mert nekik ezt föl kellett áldozniuk a biztonságukért, és annyira gyűlölik érte önmagukat, hogy nem bírják elviselni, hogy másnak része legyen benne. Mert ha bevallanák az igazat, semmivé válna az egész életük és a férjüké is. 2-3 évi csacska bakfis szerelem, aztán föladják és bebeszélik maguknak, hogy kinőttek belőle. Ezért olyan fontos, hogy ne veszítsük el a szerelmünket, Ezért kell olyan keményen harcolnunk érte, hogy megőrizhessük. Mindenki ellen. Önmagunk ellen is.
Igen, mondta Warden.
És erre csak egy mód van, Meade. Csak egyféleképpen verhetjük meg őket, ha szerelmünket legalább látszatra egybehangoljuk az ő konvencióikkal. A lényegét tisztán megőrizhetjük magunknak, de ha külsőleg nem alkalmazkodunk a konvencióikhoz, a vége az lesz, hogy nem csak a szerelmünket pusztítják el, hanem bennünket is.
Igen, mondta Warden. És számomra az alkalmazkodás egyetlen módja, ha elfogadom az ő moslék sikerfogalmukat, hogy biztosíthassam a szerelmünket. Neked könnyű, neked csak a lényeggel kell foglalkoznod. Én vagyok az, akinek kifelé alkalmazkodnia kell. Nekem kell megteremtenem a megélhetésünket, ami a biztonság alapja. Nekem kell helyeselnem nekik, és úgy csinálnom mindent, ahogy ők. Amióta az a rohadt bátyám pap lett, egész életemben az ő bifsztek zabáló középosztálybeli magabiztosságuk ellen küzdöttem. Harcoltam minden ellen, amit ők védtek. És védtem mindent, ami ellen harcoltak. Na, mit gondolsz? Hitlert kijuttatta hatalomra? A munkásság? Nem. Ugyanez a középosztály. Mindenütt a világon ugyanez a középosztály ül a nyerekben. Nevezhetik fasizmusnak, egyéni kezdeményezésnek, vagy akárminek, mit sem változtat a lényegen. Minden országban másképp hívják, hogy harcolhassanak azok ellen az országok ellen, amelyek esetleg túl nagy hatalomra tehetnek szert. Én mindig harcoltam ellenük. Kiálltam Meade Wardenért, mint emberért. Kiküzdöttem a magam helyét ebben a világban a két kezemmel. Azt a helyet, ahol az lehetek, aki vagyok, anélkül, hogy valakinek hízelegnék. Elfogadtattam magam annak, aki vagyok. És most menjek és legyek tiszt, mint annak a jelképe, ami ellen egész életemben harcoltam, és ne is dühöngjek miatta. Mert ez az, amit érted, meg kell csinálnom. Te vagy a csalétek a csapdában. Tudják ők, hogyan kell csapdát állítani. Ne hidd, hogy nem tudják. Mit csinál az a mama, akinek a fiacskája lázadó eszmékkel kerül ki az egyetemről, és elégedetlen azzal, ahogy a világot kormányozzák? Keres neki egy bájos fiatal teremtést, milyen mindig akad, aki eltereli a gondolatait. Aztán addig intrikálnak, amíg végül házasság lesz a dologból, a fiúcska lehiggad, végzi a kötelességét, kikopik a lázongásból, és belenyugszik a status quo-ba.
Én nem vagyok csalétek, mondta Karen. Nem akarok csalétek lenni. Épp úgy gyűlölöm az egészet, mint te. Tudhatnád.
Azt hiszed, a disznó, amelyet a tigrisverembe dugnak. Talán akar csalétek lenni? És mire megy vele?
Tényleg így érzed, mit?
Pontosan. Egész életemben egy valamiért harcoltam, ami senkinek se tetszik. Becsületes akartam lenni. És most legyek tiszt? Láttál te már valaha becsületes tisztet? Aki meg is maradt tisztnek?
Akkor nem is tudod megcsinálni.
Warden harciasan rávigyorgott. De igen, meg tudom. És meg is fogom.
Ha ezt az asszony mondta volna, és nem hagyja rá, hogy ő mondja ki, Warden fölháborodik és megdühödik. De most, amikor Karen áradozó csodálattal nézett rá, a nagy teljesítmény adta nagy erőt érezte magában.
Majd én megmutatom nekik, mondta. Kilopom a csalétket a csapdából anélkül, hogy fogjul ejtene. Ott egye meg a fene őket.
És szóról szóra hitte is, amit mondott, az asszony büszke pillantása alatt, és úgy érezte, hogy Meade Warden erősebb Meade Wardenben, mint valaha. Pontosan egyformák vagyunk, mondta Karen. Pontosan.
És ezt nem adnám oda semmiért, mondta Warden.
Ó, Meade, én nem akarok csalétek lenni, Meade. Én szeretlek, Meade. Én segíteni akarok neked, nem ártani.
De figyelj, mondta lelkesen Warden. Van még 30 nap szabadságom, nem vettem ki, amióta a századhoz kerültem. És van $600 a bankban. Elmegyünk együtt szabadságra, valahová szigetekre, ahová csak akarod, és ezt az időt többé soha senki nem veheti el tőlünk. Akár lesz háború, akár nem, jöhet ördög, pokol vagy vízözön.
Ó, Meade, mondta lágyan az asszony, és ettől Wardent olyan jó érzést töltött el, amilyet még soha életében nem érzett. De csodálatos lenne. Képzeld csak el, kettesben, és nem kellene se bujkálnunk, se színészkednünk. Csodálatos lenne.
Csodálatos lesz, helyesbítette Warden.
Ó, hiszen ha meg tudnánk csinálni.
Hát nem csak, hogy meg tudjuk, meg is fogjuk. Mi akadályozhat meg benne?
Semmi, mondta az asszony. Legfeljebb mi magunk.
Akkor oké.
De hát nem érted mit? Ilyen hosszú időre nem mehetek el hazúról. Csodaszép álom, imádlak érte, de nem csinálhatjuk meg. Ilyen sokáig nem hagyhatom egyedül Pubit.
Miért ne? Egyszer úgyis örökre elhagyod, nem? Kérdezte konokul Warden.
Persze, mondta tehetetlenül Karen. De az más lesz. Amíg nem váltam el, felelős vagyok érte, és ezt a felelősséget nem rázhatom le a nyakamról. Szegény kiskölyöknek úgyis elég nehéz lesz, meg az élete is nehéz lesz azon a pályán, amit az apja választott neki. Legalább ennyivel tartozom a gyerekemnek. Ó, mit, hát nem érted? Álom az egész. Nem úszhatnánk meg. Mivel indokolhatnám meg, hogy egy egész hónapra elmegyek hazúról? Dana már is sejt valamit, és ha...
Csak gyanakodjon a disznó. Ő aztán hűséges volt hozzád, mi?
De ezt nem csinálhatjuk meg. Titokban kell tartanunk a dolgot, amíg tiszt nem leszel, és el nem kerülsz a századtól. Minden ettől függ, nem érted?
Sose szerettem bujkálni előle, mondta konokul Warden. Ki a fene ő, hogy bujkálnom kelljen előle?
Nem arról van szó, hogy ki, hanem hogy mi. És ezt magad is tudod mit. És ha elmennénk egy hónapra, éppen akkor, amikor te kiveszed a szabadságodat...
Tudom, mondta komoran Warden. De néha már kezd az idegeimre menni. Belebetegszem.
Nem úsznánk meg mit, nem érted? 30 napot semmiképpen. Esetleg 10-et. 10 napra talán el tudnék szabadulni, de 30-ra nem. Te kivehetnéd a szabadságodat, aztán 1 hét múlva utánad mennék, találkoznánk valahol, együtt lennénk 10 napig, aztán még előtted hazajönnék.
Warden megpróbálta egyharmadára összezsugorítani az álmát. Nehezen ment. 10 nap alatt el sem lehet költeni $600. Nem felelt.
Ó, mit? Mondta az asszony. Hát nem érted, miről van szó? Borzasztóan szeretném. Mindent megteszek, hogy megcsinálhassuk. De 30 napról szó sem lehet mit, nem érted? Ez egyszerűen lehetetlen.
Hát, azt hiszem, igazad van, mondta a férfi. Azt hiszem, vágyálom volt az egész.
Mikor? Mondta az asszony. Ó, mit? Mikor lesz már másképpen? Hát örökké így kell élnünk. Sose csinálhatunk semmit rettegés nélkül. Mindig csak számítgassunk, tervezgessünk, és aztán úgy bujkáljunk, mint a gonosz tevők. Mikor mit? Mikor?
Jó, jó, mondta Warden. Nyugodj meg, kicsim. 10 nap is jó lesz. 10 nap. Csodálatos. Megcsináljuk, meglátod, mondta az asszony tarkóját simogatva. Mindig félve nyúlt ehhez a finom, törékeny fejhez, mint a tojásokat rakosgatna durva, esetlen ujjaival. 10 nap. Ha fenébe is. 10 nap, majdnem egy egész élet. Majd meglátod.
Nem bírom már sokáig így mit, suttogta Karen a férfi szagú bő kincstáringbe.
Ez egyszer megengedte magának azt a luxust, hogy levesse gátlásait, s egy pillanatra szinte élvezte a női lét örökös megaláztatását.
Nem bírom tovább,
szipogta, ízlelgetve ezt a megaláztatást, az örökös fogságot, a férfi karok kemény szorítását, az illetlen férfi szabadosság örökös megszégyenítését. A férfiak ólomsúlyának örökös börtönét, amelyből nincs szabadulás, az örökös kiszolgáltatottságot a férfiak kényének kedvének, akik elveszik, amit akarnak. Írgalom nélkül, amíg minden nő ösztönösen meg nem tanulja, hogy ne is várjon írgalmat.
E még a raktárba sem mehetek át, hogy ne érezném a tarkomon mindenkinek a tekintetét. Ilyen nyíltan még soha életemben nem aláztak meg,
mondta fenéki kiélvezve azt az érzést.
Minden férfi csak azt akarja. Mind csak azt akarják. Az ember odaadja nekik a legnagyobb kincsét, legintimebb titkát, és ők egyszerűen elveszik. Jó, legyen az övék. Jusson belőle mindegyiknek valami. Csak zsongjanak be, gerjedjenek föl, üzekedjenek. De ha az egész csak ennyire fontos, akkor miért törik magukat annyira, hogy másnak ne jusson belőle? Nem bírom tovább mit, suttogta.
Nyugodj meg, mondta Warden. Érezte, hogy a vér a szemébe tolul, és mindent olyan vöröses fénnyel von be, mint a nap lement a hegyek között, de nem tudta, hogy miért.
Nyugodj meg, nyugodj meg. Nem lesz ez mindig így, kicsim. Már nem tart sokáig.
Na gyere, menjünk le a strandra, ússzunk egy jó nagyot, aztán menjünk valahová, és rendezzünk egy kis estét.
Abban a pillanatban, ahogy kimondta, tudta, hogy ezt nem lett volna szabad kimondania.
Karen kihúzta magát ültében, és villogó macska szemekkel merett rá. Még mindig csorgott a könnye.
De, ugye ez nem csak érzékiség, mit? Kérdezte, és egész benseje megfeszült.
Olyan volt, mint a hegyi kristály, amely az első erősebb érintésre szétpattan.
Nem csak állati nemi vágy. Ugye te többet akarsz? Ugye többről van szó, mit? Én tudom, hogy a szerelem sokkal több ennél. Igaz, mit?
Warden egyik csücskénél fogva magasra emelte a szerelmét, és megnézte az állati szexualitás nagyító üvegén keresztül.
Ugye, mit?
Hát persze. A szerelem sokkal több ennél. Nem volt értelme vitatkozni és újból elkezdeni magyarázkodni. Az előbb egy pillanatig iszonyúan vágyott az asszonyra, de most már mindegy volt. Az embernek annyit kell fáradoznia érte, hogy megkapja, hogy amikor végre odáig jut, csak csalódik. Túljutott a tetőponton, mint akkor, első nap az asszony lakásán. Már nem volt energiája hozzá. Na menjünk, mondta. Még mindig érezte a biztonsági szelep nélküli gőznyomását, amelyet a tűz fejlesztett benne. Ússzunk egyet.
Hát nem kell visszamened a laktanyába? Kérdezte aggódva Karen.
Ott tegye meg a fene!
Nem, mondta Karen nyugodtan, határozottan. Ezt nem engedhetem meg. Bármennyire is szeretném. Visszavisztek a városba, aztán fogsz egy taxit és hazamész a laktanyába.
Oké, mondta Warden. Oké. Különben sem volt kedvem úszni. Nem is ért volna most már semmit sem az úszás, se a szeretkezés. Túl nagy fáradtságába került a dolog. Hátradőlt az ülésen, és visszavitette magát a városba. Az asszony büszke volt, mintha valami nagy áldozatot hozott volna, és boldog, mint a kis cserkész, aki teljesítette aznapi jó cselekedetét. Warden meg ott ült mellette, és majdnem olyan elkeseredetten füstölt, és majdnem olyan rosszkedvűen bámult a szélvédőn keresztül, mint idefelé jövet, csak most egészen másokból.
Írd meg, ha megtudsz valamit a szabadságodról, mondta az asszony. Közönséges borítékban küld, ne írj rá feladót, és a városban add föl. Ne hívj fel. Vagy ez túl nagy kérés?
Nem, mondta Warden. Nem túl nagy kérés. Az asszony ragaszkodott hozzá, hogy addig parkol a Richard Street-en, egy saroknyira a YMCA-től, amíg Warden be nem ül egy Schofield-i taxiba. Így Warden még csak be sem osonhatott egy pohár viszkire a fekete macskába. Két részeg matróz közé került a taxi hátsó ülésén. A matrózok Bágóból jöttek, hogy körülnézzenek Schofieldben, és láttam, mint az asszony elhalad mellettük, aztán tovább hajt a Hotel Street-en. A taxi sofőr ugyanis megvárta, míg a kocsi megtelt. Mit Wardennek már jó ideje az volt az érzése, hogy Dana titokban röhög rajta. Dana, már majdnem mindig Danának nevezte magában, az ember nyilván bizalmas viszonyba kerül azzal, akinek együtt hál a feleségével, talán azért veszik ezt olyan szigorúan a hadseregben a legénységi állománynál. Dana könnyen röhöghet. Warden az utóbbi időben egyre inkább kezdte sejteni, hogy miért. Az asszony Dana felesége. Ez azt jelenti, hogy törvényesen nőül ment hozzá, gyermeket szült neki, és rá van szorulva. Tőle függ minden, a biztonság, a szabadság és a pénz, ami mind kell ahhoz, hogy viszonyt folytathasson Meet Wardennel. Pénz, ami évről évre, hónapról hónapra rendszeresen befolyik, nem csak néha-néha, tisztára véletlenül, mint a pókernyereség. Biztonság, amit Meet Warden még hosszú évekig nem tud nyújtani az asszony számára. Szabadság, amit Meet Warden soha nem biztosíthat az asszonynak, amíg szerelmes belé. Nem csoda, hogy Dana könnyen röhöghet. Lehet, hogy az asszony Meet Warden szereti, de a támasz pont, ahová mindig vissza kell térnie, az Dana Holmes. Randevúzhat akár minden délután Meet Wardennel, este 9 órára mindig vallásos áhítattal hazatér Danához. Mintha valami üzleti egyességet kötöttek volna, amelyet Meet nem bonthat fel. Minden kártya Dana kezében van. És tudja is, hogy a kezében van. Tudja, a beefsteak zabáló középosztály belieknek azzal a magabiztosságával, ami Wardenben sohasem volt meg, és amit most jobban gyűlölt, mint valaha. Danának nem kell semmit sem csinálnia, csak nyugodtan ülnie és várnia, s egy kicsit lazábra ereszteni a gyeplőt, ahogy egy ideges, tüzes kancánál mindig lazábra kell ereszteni a gyeplőt. Sose próbáljanak egy tüzes kancát megzabolázni, uraim, és sose erőszakoskodjanak egy tüzes feleséggel. Az ember csak vár, uraim, és a legnagyobb erényre, a türelemre hagyatkozik. Az asszony a végén úgyis megint beleun a szerelembe, és szépen visszalopódzik a melegházi tűzhelyhez. Danának társadalmi rangja van, köztiszteletnek örvend, vannak tradíciói és erkölcsi normái, van ideje. Ő képviseli a biztonságot, a biztonság a legfőbb, és a felszarvazott férjek számtalan nemzedékének példája tanította meg rá, hogyan lehet a türelemre hagyatkozva győzni. Dana Holmes megengedheti magának, hogy röhögjön Meat Wardenen. És Meat Warden mindig ezt érezte, valahányszor elnézte az asszonyt, amint hazafelé indult férje ütött-kopott csukott bújikján. Hányszor gondolta Meat Warden, amikor az asszony elhajtott a forgalmas King Street-en, hogy a múltban valószínűleg már éppen elégszer lopakodott így vissza a családi tűzhelyhez. És Dana pontosan előre tudja, mi lesz a vége az ügynek. Hányszor, gondolta Meat Warden, amikor az asszony stoplámpái eltűntek a többi stoplámpák tömkelegében, az utcasarkon állva, ahol kitette őt a kocsiból, hogy két ügy között valószínűleg éppen eleget ad Danának is ahhoz, hogy ne guruljon be, ne menjen el a végsőkig és ne váljon el tőle. Hányszor gondolta, amikor a logikus végkövetkeztetésig vezette a gondolatmenetet, hogy egyszer-másszor talán még a nagy szerelmi ügyek közben is odaadja magát neki, ha úgy érzi, hogy kedvezőtlen szelek fújnak. Lehet, hogy most is ezért siet úgy haza. Dana biztos nem tűrne el az asszonytól annyit, amennyit Karen megenged magának, ha nem kapna ő is valamit. Mert Meat Warden határozottan tudta, hogy ő nem tűrné el. Hányszor gondolta Meat Warden, amikor az asszony elbúcsúzott tőle és hazament, hogy Karen igazából nem is bánja. Egy asszony nem élhet úgy együtt 10-15 évig egy férfival, hogy legalábbis hozzá ne szokjon a dologhoz, hogy legalábbis ne legyen túlságosan kényelmetlen a dolog. Mert Meat Wardennek mindez mindig eszébe jutott, valahányszor az asszony hazafelé indult a bujikkal. A baj ott kezdődött, amikor bevallotta neki, és bevallotta önmagának, hogy szerelmes belé. Ebben a játékban ez a lehető legnagyobbak lövés. Ezzel annyira a hatalmába került, amennyire Dana sohasem volt a hatalmában. Most már azt csinál vele, amit csak akar, még arra is rá tudja venni, hogy tiszt legyen, amióta biztos benne, hogy szereti. Nem szabad ember többé, és ennek az a következménye, hogy oda az a régi vad, iszonyatos energia, ami valamikor Meat Warden ereje és büszkesége volt. De mindez csak olyankor jutott az eszébe, amikor az asszony elindult hazafelé, és ő utána nézett. Amikor együtt voltak, szinte sose gondolt rá. Amikor együtt voltak, semmi másra nem gondolt, csak arra, hogy milyen csodálatos dolog a szerelem. Elég korán hazaért, még vacsora előtt ki tudta tölteni a jelentkezési űrlapot a gyalogsági tiszti tanfolyamra. A Bloom ügy elintézetlen iratai még mindig ott hevertek az íróasztalán. Félrelökte őket, kitöltötte az űrlapot, aláírta, oda tette Holmes íróasztalára. Csak ezután kezdett újból a Bloom üggyel foglalkozni. Mikor befejezte, hátradőlt a székén, várta a vacsorát, meg a további fejleményeket. E fejlemények egy héten belül bekövetkeztek. Ike Galovich minden ceremónia nélkül repült a raktárból, és Pete Carlsen, az újdonsült főtörzs őrmester került a helyére. Dana, hoppá! Holmes százados, amikor rátestálta az immár teljesen áttekinthetetlen zűrzavart, ugyancsak azzal tudta rákényszeríteni a beosztás elfogadására, hogy lefokozással fenyegette, de ünnepélyesen megígérte neki, hogy mihelyt az új pehely súlyút, az altiszti iskoláról frissiben kikerült Mallot betanítja a raktár vezetésére, visszatérhet szeretett géppuskás szakaszához. Pitt két hétig nem volt hajlandó szóba állni Wardennel. De valami még történt ezelőtt. Amikor Holmes százados másnap délelőtt betoppant az irodába, ott találta az asztalán az aláírt folyamodványt,
Úgy megörült neki, hogy a század ügyvitelében uralkodó kaotikus állapotok ellenére azon nyomban felajánlott főtörzs örmesterének 3 nap szabadságot. És mikor ezt Warden nem fogadta el, azzal az indoklással, hogy szerinte nem mehet szabadságra olyankor, amikor a század ilyen slamasztikában van, nemcsak, hogy még jobban megörült, de még háláját is alig volt képes szavakba foglalni. Hosszú hónapok óta először ismét úton útfélen dicsekedni kezdett a főtörzs örmesterével. Warden megvárta, amíg Pete átvette a raktár vezetését, aztán másnap előállt a kéréssel, hogy szeretnék kivenni a 30 nap szabadságát. Egy ilyen kérés hallatára még Holmes lelkes jóindulata is szemmel láthatólag alább hagyott. De az Isten szerelmére, őrmester! 30 napot! Kiáltotta, és még a fejéhez kapni is elfelejtett. Hát ez lehetetlen, a maga tudja a legjobban. 3 nap szabadságot szívesen adok magának, ezt mondtam is. Ha kell, adok 2-szer egymás után 3 napot. Megsporolja az egész szabadságát, ezt be sem kell jelenteni. De 30 napot? Az Isten szerelmére, tiltakozott. Éppen most? Ez a szabadság több mint 1 éve jár nekem, uram, folytatta kérlelhetetlenül Warden. Folyton elhalasztottam, de ha most nem veszem ki, többé sosem kapom meg. Most, hogy Carlsen őrmester a raktárba került, 1/2 évre nagyjából egyenesbe kerültünk, már amennyire egyáltalában kerülhetünk. De ha még 1/2 évig várok, soha többé nem jutok hozzá szabadságomhoz. Az előírások értelmében, mondta ridegen Holmes, akinek a jó indulata még inkább alább hagyott, most már nincs is joga erre a szabadságra. Ezzel maga is tisztában van, őrmester. Ha valaki 3 hónapig nem veszi ki a tovább szolgálatra való jelentkezése után járó szabadságot, a szabadság érvényét veszti. Időben kellett volna kivennie. Az előírások értelmében pácban kellett volna hagynom az alakulatot, mondta Warden. Azért nem vettem ki a szabadságomat, hogy segítsek talpra állítani a századot. Ezt ön is tudja, uram. El még akkor is, mondta habozva Holmes. 30 nap? Ebben a helyzetben? Egyszerűen lehetetlen. A század érdekében halogattam idáig, mondta makacsul Warden. Ismerte a dörgést, nyíltan nem fenyegetőzött, mert akkor Holmes már csak büszkeségből is elutasította volna. A célzás azonban elhangzott, és Leva 1 héttel ezelőtti áthelyezésének emléke még nem merült feledésbe. Dynamit Holmes százados nem volt többé Jake Delbert kedvence. Dynamit hátra lökte a fején a sapkáját, és leült az íróasztala mellé. Adok én magának valamit, őrmester, kezdte bizalmaskodva. Nem sokára maga is tisztesz, és amit mondok, talán nem lesz haszontalan. Üljön le, folytatta Dynamit. Üljön már le, őrmester, a fenébe is. 2-3 hónap múlva esetleg már elnyeri a pénzemet odafen a klubban, pókeren. Semmi szükség rá, hogy megjátsszuk itt a tisztet meg az altisztet. Warden finomkodva leült. Azt hiszem, már nem sokáig maradok az ezrednél, kezdte Dynamit lelkesen, még mindig bizalmasan. Persze tudja, hogy ennek nem szabad kiszivárogni. 1-2 hónapon belül várom az áthelyezésemet, őrnagyi rangban beosztanak a Nandár parancsnokságra, méghozzá Slater tábornok személyes parancsára. Nagyszerű, hallotta Warden a saját hangját. Lehet, hogy maga is azt gondolta, mint sokan mások, hogy magam alatt fűrészeltem el a fát, amikor összerúgtam a port a nagy fehér atyával, és fekete listára kerültem, vigyorgott Dynamit. Hát az én őrültségemben rendszer volt. Csak senki se tudta. Úgy néz ki, hogy Slater tábornok szánsegédje leszek, mondta büszkén, és elhallgatott. Ejha, mondta Warden, mintha meg volna lepődve. És az első, amit egy tisztnek meg kell tanulnia, hogy gyakran váltson lovat, akár a folyó kellős közepén is, és közben mindig száraz maradjon a lába, mosolygott Dynamit. Mind abból, amit egy tisztnek tudnia kell, ez a legfontosabb. Az altiszteknél nem így van, ők minden taktika nélkül is boldogulhatnak. Persze egy kicsi nekik sem árt, de nem létszükséglet. Anélkül is boldogulhatnak. Egy tiszt azonban nem. Ezt kell elsősorban megtanulnia. Igenis, uram, hallotta Warden a saját hangját. Köszönöm. 1-2 hónap még beletelik, amíg áthelyeznek, mondta Dynamit, de hogy áthelyeznek, olyan biztos, mint ahogy itt ülök. Ha nem lenne magából is hamarosan tiszt, és nem gondoltam volna, hogy esetleg a segítségére lehet, amit mondtam,
Egyáltalán el sem meséltem volna a dolgot. De ha áthelyeznek innen a dandárhoz, kieszközdök magának 14 napi szabadságot. Mit szól hozzá?
Én jobb szeretném most kivenni, felelte Warden. És mind a 30 napot.
Ha nem járna más volna a helyzet, Dinamita fejét rázta. Teszek magának egy baráti ajánlatot, őrmester, mondta barátságosan. Inkább, mint a bajtársa, és nem, mint a parancsnoka. Ha nem lenne magából az, ami lesz, valószínűleg még ezt sem tenném. De emiatt egyenrangúként bánok magával. De, folytatta barátságosan, ennél többet nem tehetek. Fütyülök rá, hogy mi történik ezzel az alakulattal, akár csak maga. De ha fölterjeszteném a teljes 30 napi szabadságra, amikor a század ilyen állapotban van, pláne a mostani időkben, mindenképpen elutasítanák, és csak rossz pontot jelentene mind a kettőnknek. Ez a taktika. Manapság sokkal több zajlik a kulisszák mögött, mint az ember gondolná, tette hozzá benfentes, ravaszkás kifejezésével az arcán. Warden összehúzott szemmel figyelte, még mindig feszélyezve érezte magát, amiért szertartásosan helyel kínálták. Na, mit szól hozzá? Mondta barátságosan Dinamit. 14 nap. Mához 2 hónapra. Többet a jelenlegi körülmények között senki se tehetne magáért. Akkor el is fogadom, felelte Warden. Soha se szabad túlfeszíteni a húrt. Ha túlságosan kifacsarunk egy narancsot, több lé már nem jön ki belőle, de szétmegy az egész narancs. Nagyszerű, mondta Holmes. Tehát megegyeztünk. Persze azzal a feltétellel, hogy abból, ami itt elhangzott, egy szó sem kerül ki innen. Se a maga szabadságáról, se az én áthelyezésemről. Ez természetes, mondta Warden. Ez önvédelem, helyesbített Holmes. Higgye el nekem, őrmester, egy tiszt számára nincs fontosabb az önvédelemnél.
Elhiszem, mondta savanyúan Warden.
Hát, akkor viszont látásra, mondta jókedvűen Holmes. Még van egy kis dolgom, oda állt a parancsnokságon.
Warden utána nézett az ablakon, amint átvágott az udvaron, eltűnődött rajta. Hányszor, hányféle körülmények között, hány embert látott már átmenni ezen az udvaron? Ha nem vele történik, ami történt, a világért el nem hiszi. Szóval így viselkednek egymás között a tisztek. Pontosan úgy, mint a gazdag üzletemberek, akik karácsonykor kölcsönösen megajándékozzák egymást, és az egészet a cégük propaganda alapjából fizetik. Szebbnél szebb és drágábbnál drágább ajándékok hevernek tömegével a karácsonyfájuk alatt, önmaguknak meg a nejüknek. Nem fáj senkinek, és meg sem kell érte fizetnie senkinek. Ilyen ajándékok persze szigorúan csak egymásnak és egymás feleségeinek járnak. Wardent az lepte meg a legjobban, hogy ilyen könnyű a dolog. Egyik pillanatban még főtörzs őrmester az ember, a következőben már egészen más valaki, pontosan az ellentéte annak, ami volt. Csak egy papírlapot kell aláírni. 2 hónap, gondolta. 2 egész hónap. Úgy néz ki, Gert Kipfer mégis be fog zsebelni valamennyit a pénzemből, akár tetszik, akár nem. Szegény Pruitt meg ott ül a sitten. Pruitt meg Maggio, 2 közönséges, normális, mindennapi fenegyerek, ott ül a sitten, és nem jut nőhöz. Nem hősök, nem Robin Hoodok, nem legendás lovagok, csak közönséges mindennapi fenegyerekek, akik közönséges, normális, mindennapi árat fizetnek a nagy semmiért. Pech! Ha nem kaphatsz 30 napot, kénytelen vagy beérni 10-zel. Ha nem kaphatod meg Karent, akkor és úgy, amikor és ahogy szükséged van rá, meg kell érned azzal, amikor és ahogy megkaphatod. Ha nem kaphatsz 30 nap szabadságot most, ki kell egyezned 14 nappal 2 hónap múlva. A próféta is elment a hegyhez, amikor a hegy nem akart elmenni hozzá. Ez a dolgok hétköznapi, megszokott, normális rendje, még a próféták számára is. És te nem vagy Nagy Károly lovagja, nem vagy Robert of Luxley, csak egy közönséges, hétköznapi, átlagos, nevezzük, aminek tetszik. Thank you.